A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az
eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek fönnállva a 487. ének első versét. A 487. énekünk így kezdődik: Magasztallak én téged, Isten, egeknek királyát. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Mózes első könyve 43. részének 25-től 34-ig terjedő verseiben. Ezt a hosszabb részt ülve hallgassuk meg figyelemmel. A Mózes első könyve 43. részének 25. és következő verseiben így szól Isten igéje. Ők pedig elkészítették az ajándékot, mire József délben megjött, mert megértették, hogy ott ebédelnek. Mikor József hazajött, bevitték neki az ajándékot, ami a kezükben volt, a házba, és leborultak előtte a földig. És kérdezősködött egészségük felől, és ezt mondta: egészségben van-e a ti vén atyátok, akiről nekem szóltatok? Éle még? Azok így feleltek: egészséges a te szolgád, ami atyánk, még él. És meghajtották magukat, és leborultak előtte. És felemelte szemeit, és látta Benyámint, az ő testvérét, az ő anyjának fiát, és ezt mondta: ez-e a ti legkisebb atyátok fia, akik felől nékem szóltatok? És ezt mondta: az Isten legyen hozzád kegyelmes, fiam. Akkor elsietett onnan József, mert felgerjedt szíve az ő öccse iránt, és erőltette a sírás. Bement azért a szobájába, és ott sírt. Azután megmosta az arcát, kiment, és uralkodott magán, és ezt mondta: hozzatok ennivalót. És elhozták neki külön, azoknak is külön, és az egyiptomiaknak is, akik vele ettek külön, mert nem ehettek az egyiptomiak együtt a héberekkel, mivel útálatos az az egyiptomiak előtt. Leültek azért ő előtte, az elsőszülött az ő elsőszülöttsége szerint, és a fiatalabb az ő fiatalsága szerint. És az emberek álmélkodva néztek egymásra. Ő pedig részt juttatott azoknak maga elől, és a Benyámin része ötször nagyobb volt mindnyájuk részénél. És ittak, és megittasodtak ő nála. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és szívünk befogadásán. Imádkozzunk. Szeretnénk magasztalni téged, úgy, mint ahogy énekeltük. Szeretnénk megvallani újra, hiszük, hogy te vagy a világ mindenség alkotója. Egyedül te vagy Isten. Te teremtetted az eget és a földet. Hiszük, hogy te alkottál minket. Bocsáss meg, hogy sokszor nem vagyunk bizonyosak ebben. Bocsáss meg, ha sokszor kiszakítjuk magunkat ebből a kötelékből, teremtő Istenünk. Bocsáss meg, ha magunk kezdünk istenkedni a magunk életében. Mi állítjuk össze tőle teljesen függetlenül a programunkat, mi alkotunk magunknak értékrendet, mi állapítjuk meg, hogy mi jó és mi rossz. Bocsáss meg, ha ezen a héten is sok mindent tettünk a te megkérdezésed nélkül. Sok magánakciónkba menet közben szeretnénk behívni téged, hogy segíts megvalósítani terveinket. Bocsáss meg, ha nem kérdeztük, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Annyit vétkezünk mi ellened, Atyánk, hogy egyedül Jézus érdemére hivatkozva merészkedünk eléd. Köszönjük, hogy ő érette, az ő golgotai kereszt haláláért, mindennek ellenére magad elé engedsz minket. Szeretnénk megtisztulni előtted. Szeretnénk másként kimenni innen, mint ahogy idejöttünk. Köszönjük, hogy itt hagyhatunk nálad terheket, itt hagyhatjuk a bűneinket, és telítődhetünk veled. A te lelkeddel, szereteteddel, tisztaságoddal, igéddel. Ajándékozz meg minket önmagaddal. Könyörülj rajtam, hogy csak azt mondjam, amit te üzensz most nekünk, és könyörülj rajtunk, hogy úgy hallgassuk az igét, mint a te szavadat, amivel kegyelmesen és hatalmasan közelítesz hozzánk. Kérünk téged, hogy ma, ha a te szavadat halljuk, meg ne keményítsük a mi szívünket. Amen. Isten bűnbocsátó szeretetét a Jeremiási igével hirdetem. Megtisztítom őket minden bűneiktől, amelyekkel vétkeztek ellenem, és megbocsátom minden bűnüket, amivel vétkeztek ellenem, és amivel gonoszul cselekedtek ellenem. Ezt mondja az Úr. Amen. Istenünk, ezt kérjük most tőled imádságban is, amiért az énekben könyörögtünk. Igaz útadra taníts, hogy véled együtt járhassunk. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, az imént hallottuk a Mózes első könyve 43. részéből, a 30. és 31. verset újra olvasom. Akkor elsietett onnan József, mert felgerjedt szíve az ő öccse iránt, és elültette a sírás. Bement azért a szobájába, és ott sírt. Azután megmosta az arcát, kijött, uralkodott magán, és ezt parancsolta, hozzatok ennivalót. Kedves testvérek, régóta tanulmányozzuk József történetét. Láttuk, milyen sok hiba volt az ő családjukban is, és milyen türelmes szeretettel tisztította meg Isten a család minden tagját, hogy aztán használhassa a maga szabadító munkájában őket. Jákóbot megszabadította gyermekeinek a bálványozásától, Józsefet a maga öntelt gőgjétől, és legutóbb éppen azt a történetet tanulmányoztuk, hogy hogyan formálta át Isten József testvéreit, gyűlölködő vetélytársakból igazi jó bajtársakká. Éppen ennek a részletnek a tanulmányozása során azonban feltűnt nekünk valami. Az, hogy milyen keményen viselkedett József, akkor, amikor ő már nagy úr volt, és a testvérei élelemért jöttek Egyiptomba, a velük való találkozás során. Aztán, ahogy közelebbről megnéztük a történetet, láttuk, hogy nem is ő volt kemény a testvéreihez, hanem Isten volt nagyon kemény hozzájuk. A testvérek életében még hátra volt a kohó, ahova bekerültek, hogy a salaktól megtisztuljon az életük. És Isten most nagyon kemény eszközökkel nyúlt bele az ő életükbe, hogy megváltoztassa a gondolkozásukat, egymáshoz való viszonyukat, egyáltalán őket magukat, a szívüket akarta átformálni. Láttuk, hogy József nem volt kemény ember, sokkal inkább gyengéd, egy kicsit lányos, érzelmes, érzékeny ember volt, így is nevelték otthon. Nem ő volt itt szívtelen a testvérekhez, sokkal inkább nehéz feladatot jelentett neki nézni azt, hogy Isten milyen kemény eszközökkel veszi munkába az ő szeretett testvéreit. Ő, ha rajta múlik, legszívesebben a nyakukba ugrott volna az első találkozásnál, azonnal leleplezte volna magát, És olvastuk, hogy különösen Benyámint meglátva elérzékenyült. Egyelőre azonban ebből semmit nem mutathatott meg nekik. Miért? Éppen ez az, amiről a mai igehirdetés majd szól. Azért, mert József itt nem magánemberként cselekedett, hanem Isten emberként. József itt már Isten megbízottja, az ő eszköze, aki magától semmit nem tehet, minden csak hitből, vagyis urának engedelmeskedve. Ez az a magatartás, ami csak azoknak a hívő embereknek az életében valósul meg, akik valóban alárendelték magukat minden tekintetben Isten akaratának, akik már nem akarnak semmit, csak azt, amit Isten akar bennük és általuk elvégezni. Egy nagy belső szabadság ez, amit addig, amíg valaki nem indul el ezen az úton, nem ért, addig fél tőle, addig riasztó a számára. Ha viszont valaki elkezdi ezt az utat járni, fölismeri, hogy éppen eközben bontakozhat ki igazán, és itt válik azzá, akivé őt Isten teremtette, itt valósul meg igazán az ő igazi énje. Az ilyen ember azonban már nem a maga ura, hanem Isten szolgája. Hogyan lehet ide eljutni? Miért szükséges az, hogy minden hívő ember eljusson ide? És hogyan élhetjük tetten ezt a jelenséget József életében? Erről szóljunk most. És bevallom, hogy azért imádkoztam, hogy tegye Isten minél többünk számára kívánatossá ezt az életet, hogy megszabaduljunk a félkereszténységtől, a magunk sokféle gyengeségétől, és felszabaduljunk arra, hogy Isten befejezhesse az ő munkáját bennünk, és aztán munkálkodhassék általunk. József életében éppen ez a jelenet hozza nagyon világosan elénk azt, hogy van ilyen, hogy el lehet ide jutni. Másodszor is eljönnek a testvérei Egyiptomba, elfogyott otthon a gabona, éhínség van, és József kívánsága szerint hozzák magukkal legkisebb testvérüket, Benyámint is. Egyedül ő volt Józsefnek édes testvére, a többiek féltestvérei voltak, ugyanattól az apától, Jákobtól, de különféle anyáktól származtak. A vendégsereg bevonul a nagyúrnak a fogadótermébe, előveszik az otthon elkészített ajándékokat, és az a megtiszteltetés éri őket, hogy József érdeklődik, hogy létük iránt. Különösen idős apjuk sorsa érdekli, éle még a ti öreg atyátok, egészségben van-e. Ez-e a ti legkisebb testvéretek, akiről nekem beszéltetek? Igen. És akkor József áldást mond, az Isten legyen hozzád kegyelmes fiam. És közben majdnem elsírja magát. Mert fölgerjedt az ő szíve, az ő öccse iránt, és erőltette a sírás. Bement azért a szobájába, és ott sírt. Azután megmosta az arcát, kijött, uralkodott magán, és ezt parancsolta, hozzatok ennivalót. Mint Isten képviselője, áldást mond a testvérére. De mint a legközelebbi rokona, sírva fakad. Mint Isten embere, tudja, hogy még nem leplezheti le önmagát. Még nem derülhet ki, hogy ő a testvérük. De mivel ő a testvérük, és 22 éve nem látta az egyetlen édes testvérét, a szíve akar megszakadni. Rendkívül világosan látható itt Józsefben az a két természet, ami minden hívő emberben megvan. Csak a hívő emberekben. Amíg valaki nincs Istennel kapcsolatban, addig csak a maga régi természete van benne. Amikor azonban már Isten elkezdte a maga munkáját egy emberben, egy új természet bontakozik ki benne, erről az evangelizációs hetünkön többször volt szó, részletesen is, és Józsefben itt ez a két természet harcol egymással. A régi, amit az érzések és az ösztönök irányítanak. És az új, ami mindenestől Istentől függ. A vér, ami mindig csak horizontálisan tud tájékozódni, a pillanatnak él, és a legszívesebben azonnal cselekedne. És a hit, ami fölfelé néz, a jövőre is gondol, és feltétel nélkül Istennek akar engedelmeskedni. És József viselkedéséből kitűnik, hogy egyértelműen az utóbbi uralja őt, az Istennek való engedelmesség irányítja a tetteit. A Biblia rendkívül becsületes könyv, és olyan jó, hogy mindent a valóságnak megfelelően ír le, és olyan jó itt látnunk azt, hogy még egy ilyen egészen engedelmes emberrel is előfordul, hogy egy pillanatra előbújik a régi, az emberi. Összeszorul a szíve az öccsét meglátva, és a sírás folytogatja. De inkább kimegy az irodájába, ott kisírja magát, aztán megmossa az arcát, és mikor helyreállt az egyensúly, hogy megint az isteni uralja az egész embert, akkor jön vissza, és folytatja azt a munkát, amit Isten rábízott. Erre mondja Jézus azt, hogy aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, nem csak ezt vagy azt, magát. Vegye fel az ő keresztjét, vagyis vállaljon értem mindent, és kövessen engem, vagyis legyen ott mindig, ahol én vagyok. Ezt jelenti a Krisztus követés. És erről írja Pál apostol a korintusi levélben azt, hogy nem a magatokéi vagytok, áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. És ez az igei világosság tükröződik a Heidelbergi K.T. jól ismert első válaszában. Én testestől és lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. József itt mindent úgy tesz, mint aki Isten embere. És Isten embere, Isten tulajdona. Isten embere, Isten edénye. Azzal tölti meg, amivel akarja, s amire szükségük van másoknak. Ezért van Isten embere. Hogy nyitott legyen Isten előtt, és tovább adja az Istentől kapottakat másoknak. Isten embere, Isten eszköze. Akinek a kezében van, az bánik vele. Ő használja. Nem tehet magától semmit. Isten embere, Isten képviselője. Óriási felelősség ez, de páratlan lehetőség is. Teljes védettséget jelent, amíg ott marad az ő ura kezében, de feltétel nélküli engedelmesség is következik belőle. József arcának ezt a vonását vegyük ma közelebbről szemügyre, és mivel tapasztalatból tudom, hogy azok, akik nem járják még ezt az utat, de esetleg szeretnék, kívánkoznak utána, vagy egyáltalán csak érdeklődnek, azok mindig megijednek attól, hogyha a Bibliának ezekről az üzeneteiről van szó. És néhány sajátos kérdés ismétlődik az ilyen beszélgetésekben, ezeket hadd idézzem most, és ezekre keressünk választ a felolvasott igéből. És ezek a válaszok oszlassák el a mi előítéleteinket és fenntartásainkat, hadd ragyogjon föl ennek az Istennek egészen odaszentelt életmódnak a szépsége előttünk. A leggyakoribb kérdés az szokott lenni, hogy hát nem szörnyű állapot ez? Az embernek mindig csak meg kell tagadnia önmagát. Soha nem teheti azt, amit szeretne. Nos, ez az utolsó kérdés árulja el, hogy az illetőnek sejtelme sincs arról, hogy miről van szó. Kívülről nézi még az egészet. Ő még nem próbálta, milyen az, hogy egészen Istentől függök, soha nem cselekszem magánemberként, hanem mindig Isten emberként, Isten eszközeként. Miért? Azért, mert aki ide eljutott, és valóban így akar élni, az egy valamire vágyik már csak. Egyet szeretne mindig, és ez az, hogy Isten akarata valósuljon meg az életében. Tehát az ilyen ember mindig azt teheti, amit szeretne. Az ilyen embernek már belső meggyőződése az, hogy Isten akarata jobb, mint bárki másé. Sőt, hogy egyedül Isten akarata jó. És ezzel a teljes bizalommal keresi azt mindig, és igyekszik teljesíteni. Az ilyen embernek őszinte vallomása az, amit egyik énekünk szép verse így mond, egy vágyat hagy nekem, hogy halljam és kövessem szent igazságodat. Tényleg nincs más vágya. A hitetlen embert rengetegféle vágy űzi, hajtja és megkötözi. A hívő embernek is sokféle vágya van még. De az ilyen hívő embernek egy vágya marad. Az, hogy halljam és kövessem szent igazságodat. És ez a vágya mindig kielégíthető. Isten kész közölni vele akaratát, és használni akarja. Erre hívta el. Ezért tisztította meg Józsefet. Ezért kellett a kohóban leégni róla sok mindennek. És most már eljutott oda, hogy egy vágyam van. És ez a vágya minden pillanatban teljesülhet. És amikor valaki ilyen vallomást mond, hogy egy vágyat hagy nekem, hogy halljam és kövessem szent igazságodat, akkor ez nem valamiféle kegyeskedő túlzás, amit életének egy felforrósodott pillanatában meggondolatlanul kimondott, hanem ez nagyon alaposan átgondolt életprogram. A másik kérdés az szokott lenni, hogy na de hova lesz az egyéniségem? Hogyha ezt jelenti Isten eszközévé válni, hogy magamat meg kell tagadnom, akkor én tulajdonképpen megszűnöm ott. És azok, akik ilyen életet élnek, mindegyformák lesznek. Elszürkül az élet így. Hova lesz az egyéniségünk? Minden komolyan hívő embernek egészen fel kell adnia magát. Ez is azt mutatja, hogy kívülről kérdez az illető. Mert aki ebben benne van, az éppen azt éli át, hogy most kezdek önmagammá válni igazán. Éppen az Istennek való feltétlen engedelmességben bontakozik ki az egyéniségem. Az igazi arcom most rajzolódik ki, amelyen már isteni vonások is tükröződnek. Józsefből egy volt, testvérek, egyetlen egy, akinek ez volt a személyre szabott küldetése, és aki ezt mivel engedelmes volt, elvégezhette. Nem szaladgáltak ott tucatjával Józsefek. És ez nem csak ő rá, a kiválasztottra érvényes, ez mindannyiunkra érvényes. Mindannyiunkból csak egyetlen egy van. És Isten nekünk személyre szabott küldetést készített. És aki olyan engedelmesen meghajol Isten döntései előtt, mint József, aki alázatosan kijárja a szenvedések iskoláját, aki elfogad tőle mindent, amit kap, rosszat és jót, a küldetését is, az találja meg magát eközben az engedelmesség közben. Az formálódik olyanná, amilyennek Isten elgondolta. Akivé teremtette. Az ilyen embernek lesz igazán egyénisége. Figyeljük meg, hogy a világ fiai milyen egyformák. Mindenkit ugyanaz hajt, mindenki ugyanamiatt boldog vagy boldogtalan, ugyanazt akarja elérni, ugyanúgy nem sikerül elérnie, ugyanúgy dühös, mivel nem sikerült elérnie. Olyan egyformaság van. Isten gyermekeinek van igazán saját színük, tőle kapott küldetésük, amikor az engedelmesség közben ez az új arc kiformálódik bennük. Itt azonban megszólalhat egy következő kérdés. Vajon nem kegyetlenség, embertelenség az, amit itt József a testvéreivel tesz? Rendben van. Az az ő dolga, hogy ő mindenben engedelmeskedni akar, magát megtagadja. Ha ezt jelenti, Isten emberének lenni, jó. De hát itt a testvéreit is megfosztja valamitől. Végre találkoznak, és akkor itt most megtartóztatja magát. Megjátsza az előkelő idegent, mert ezt jelenti most engedelmesnek lenni. Hát miért nem enged utat az érzéseinek? Miért nem adja át magát a találkozás örömének? Miért nem mutathatja ki a testvérei iránti szeretetét, akik közül a legkedvesebbel 22 év óta nem találkozott? Nem kegyetlenség ez velük szemben? Nem képmutatás ez? A kívülálló kérdez ilyet. Nem kegyetlenség és nem képmutatás. Miért nem? Azért, mert Isten ember világos választ kapott már egy fontos kérdésre. És ez a kérdés itt ebben a jelenetben így hangzik, hogy vajon ki szereti jobban József testvéreit? József vagy Isten? Ki tudja átalakítani ezeknek az embereknek a szívét? József vagy Isten? Kinek a szeretete van nagyobb hatással rájuk, hogy a testvérgyilkosokból a választott nép méltó ősatyái legyenek? József vagy Isten? Hát ez egészen nyilvánvaló, hogy csak Isten. És ezt itt József nagyon világosan látja, és ehhez tartja magát. József itt már nem az önhit fiatalember, aki nekivágott annak idején az életnek. Itt ő már megtanulta, amit Isten iskolájában meg kellett tanulnia. Itt ő már pontosan tudja, hogy mit ér az ő szeretete, és mit tud elvégezni valakiben Isten szeretete. József számára itt egyértelmű, hogy a testvéreinek Isten szeretetére van szüksége. Még akkor is, ha neki közben a szíve akar megszakadni, hogy hadd mutassa már ki, hogy ő is szereti őket. Majd eljön annak az ideje is, majd látni fogjuk ezt is. Most azonban még Isten munkálkodik, és mivel ő Isten embere, ezt pontosan érzékeli. És ő nem akar belerontani Isten munkájába. Még a saját testvéri szeretetével sem. Mert tudja, hogy minőségi különbség van a kettő között. És az, hogy az ő most gyorsan és spontán kirobbanó szeretetével elárassza a testvéreit, ez nem visz előbe semmit. Márpedig őket még előbe kell vinni onnan, ahol vannak, és erre csak az Isten hosszú távú és teremtő szeretete alkalmas. Ezért ő nem akar belerontani az Isten szeretetének a munkájába, a maga elhirtelenkedett szeretetével. Ezért fékezi magát, visszatartja magát, vagy pontosabban engedelmeskedik Istennek, még ebben az összefüggésben is. Engedi őt munkálkodni, és amennyiben használni akarja őt, akkor engedelmeskedik neki, mint eszköz. De ha itt most az a dolga, hogy csöndbe maradjon, akkor csöndbe marad. Ha a szíve szakad meg, akkor is. És hogyha mindenki azt mondaná, hogy na de hát az olyan természetes lenne, és olyan kedves, és olyan jó, hogy azonnal leleplezi magát, és azonnal kimutatja a szeretetét, akkor sem mutatja ki. Mert ami bűntől megzavart gondolkozásunk és elhomályosult látásunk nagyon sokszor összekuszálja a jót meg a rosszat, és ami nekünk olyan természetes és kívánatos, az egyáltalán nem biztos, hogy Isten akaratával egyezik, vagy hogy tiszta. És Isten emberének már egy mértéke van csak, az ő ura. Amire Isten azt mondja, hogy jó, az neki is jó. Amire azt mondja, hogy nem jó, azt ő sem teszi. Ha mindenki más teszi, akkor sem. Ezt az elszántságot, ezt a következetességet, ezt a világos látást és belső tartást ajándékozza Isten azoknak, akik készek neki ilyen mértékben és ilyen formában is engedelmeskedni. József itt sokkal jobban szereti a testvéreit annál, mint hogy elhirtelenkedné szeretetének a kifejezését, és hogy zavarná Isten munkáját, amit az ő életükben is nyilvánvalóan elkezdett. Hadd kérdezzem meg, hogy ijesztő nekünk ez az élet, vagy vonzó? Sajnáljuk Józsefet emiatt, vagy irigyeljük érte? Én bevallom, hogy irigylem őt ezért. És szeretnék ilyen nyitott lenni Isten előtt, szeretnék vele ennyire egyé válni bensőleg, szeretnék ennyire félreállni mindig az ő útjából, és engedni azt, hogy ő munkálkodjék bennem, és használjon arra, amire akar. Még akkor is, ha ennek az az ára, hogy közben le kell mondanom sokszor a magam kényelméről, testiségéről, akaratáról, ötleteiről, elképzeléséről. Egyszer azért végig kell gondolnunk, hogy mit tesz igazán értékessé egy életet. Az, hogyha valaki olyan helyzetbe hozza magát, hogy nagyokat ehet, szeretkezhet, érvényesül úgy, ahogy a maga pályáján, hozzátesz valamit ahhoz, ami ezen a világon van, és hatalmaskodik néhány emberen, a családjában vagy a munkahelyén, vagy pedig az, hogyha kész félreállni Isten útjából, engedi, hogy Isten őt fölemelje, hogy legyen áttekintése, rálátása erre az egész kusza valósága, kirajzolódjék előtte Isten szabadító terve, és ebben a szabadító, mások életét mentő és gazdagító munkában ő a nyomorult kis ember a hatalmas Isten munkatársává legyen. Isten Józsefet erre emelte ki. Ezért tisztította meg, ezért történt minden, ami vele történt, az a sok próbatétel, nehézség. József ezt most már érti, és azt mondja, hogy ez neki mindennél többet ér. Majd sor kerül a puszira is, és a testvéreinek a nyakába borulhat, de ha ezt most tenné, oda állna és akadály lenne Isten szabadító munkája előtt. Márpedig ő azt akarja, hogy a testvéreiben is elvégezze Isten ezt a szép munkát, akiket Isten sokkal jobban szeret, mint ő. Jó lenne, ha eljutnánk erre a belső szabadságra, erre a teljes bizalomra. Engedem Isten cselekedni a magam életében, és aztán engedem, hogy azt tegyen általam, amit akar. Akkor lenne miénk ez az öröm, hogy Isten még engem is használ, engem a nyomorultat, a semmire valót, mások életének a megmentésére, mint ahogyan itt Józsefet is erre használta. Nincs annál nagyobb öröm, mint amikor valaki átéli, hogy már itt az örökké valóságnak dolgozhatom, már ebben a testben a menny polgáraként tevékenykedhetem, és a teremtő és újjáteremtő Isten használ engem mások életének a megmentésére. Eljött aztán az a pillanat is, amikor József végre megszólalhatott az anyanyelvén, amikor kilép az inkognitóból, amikor sorra megöleli és megcsókolja a testvéreit, csak hogy akkor ezek az emberek már más emberek voltak. Isten közben elvégezte bennük az ő munkáját, mint ahogy láttuk az utolsó két alkalommal, a sötétségből világosságra hozta az ő bűnüket. Ezek az emberek már nem takargatni akarták a bűnt, hanem kimondták, tudtak vallani, vagyis megtörtént életükben a legnagyobb fordulat, ami egy ember életében megtörténhet, és amikor a bűnük terhe rájuk szakadt, akkor az édes testvérüktől hallhatják a kegyelem evangéliumát, majd látjuk a következő fejezetben, ne féljetek, jöjjetek közelebb, én sem haragszom rátok, az Isten sem akar elpusztítani titeket, sőt, ő küldött ide engem, ti érettetek, a ti életben maradástokért vagyok én most itt. Mert olyan Istenünk van, aki a gonosz miatt is bánkódik, aki nem akarja a bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. De ezt József csak itt mondhatta el. Ha ezt korábban mondja, ez nem evangélium, mert még nem nehezedett rájuk az ítélet. Az ítélet súlya alatt nyögve, bűneik terhe alatt összetörve hallották meg ezt, és így járulhattak oda most már együtt, mint egy testvérsereg az élő Isten színe elé. Erre csak az Isten szentjei képesek. És szent az, akivel csak Isten rendelkezik. Ki rendelkezik velünk? Ez itt a kérdés. Kinek a kezébe adjuk magunkat? Ki használhat minket és mire? Isten szentjeit az jellemzi, hogy Isten rendelkezik velük. Hadd említsek egy-két olyan pontot, amin lemérhetjük, hogy hol tartunk ezen az úton. Készek vagyunk-e mi szeretni azokat, akik egyébként emberileg ellenszenvesek nekünk. Csak azért, mert Isten kezében vagyunk eszközök, és Isten ezt parancsolja. Szeresd azt, akire haragszol. Képesek vagyunk-e szeretni azokat, akiktől mindenki elfordult, és akikből semmi hasznunk. Ha szeretjük őket, az nekünk is kellemetlen lehet. Hogyha ez Isten parancsa. Készek vagyunk-e jót tenni azokkal, akik nekünk áltottak? Akik áltottak nekünk, vagy a gyerekeinknek, vagy a szüleinknek, vagy a hazánknak, vagy az egyházunknak. Készek vagyunk-e szeretni őket? Ha Isten gyermeke vagyunk, feltétel nélkül. Legfeljebb azzal kezdődik, hogy őszintén megvallom, hogy Uram, én nem tudom ezeket szeretni, de akarom, mert te mondod. És én hiszem azt, hogy az Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk, az Isten szeretetének akarok most utat engedni, és nem akarok útjában állni. És akkor Isten csodát tesz. Készek vagyunk-e elfogadni Istentől, ha ő a mi Urunk és gazdánk, mindent, amit ad, jót és rosszat? És készek vagyunk-e elvetni mindent az ő szavára, ami esetleg önmagában jó, vagy semleges? Legyen az egy személy, egy tárgy, szokásunk, időtöltésünk, legyen valamilyen indulat, a szívünk mélyén lapuló fajgyűlölet, vagy egy másik nemzetre való haragúvás, ha Isten azt mondja. Ilyenekben vizsgázunk ám. Elkezdem akkor magyarázni, mentegetni, indokolni, vagy pedig, mint ahogy Péter életében láttuk, azt mondjuk, hogy Uram, ugyanez így van, meg úgy van, mindazáltal a te szavadra ezt csinálom. Mert én Isten embere vagyok. Aki magyarázkodik, az nem Isten embere. Aki engedelmeskedik, az az ő embere. És eközben benne is folytatja Isten az ő munkáját, nem csak általa. Hogy lehet ide eljutni? Ki képes erre? Milyen jó, hogy mi már többet tudunk erről a lehetőségről, mint József. József kapott valamit ajándékba előlegként, abból, amit nekünk Jézus Krisztus egészen közel hozott, és mindannyiunk számára hozzáférhetővé tett. Mert erre az életre csak az képes, akit Jézus képessé tesz erre. Mert ha róla olvastuk azt, hogy ő soha nem a maga akaratát cselekedte, hanem azért, aki elküldte őt. És aki ő előtte megnyitja az életét, és akinek az életében ő valóságosan úr lesz, az jut el oda, hogy nem a maga akaratát akarja cselekedni, hanem Istenét. Jézus is megharcolta ezt a harcot. A két természet az ő emberi testében együtt volt. A Gecsemáné kertben beleizzadt, azt olvassuk, hogy véresen verejtékezett, míg ez a tusa folyt. Emberi természete azt mondta, atyám, ha lehet, múljék el tőlem a keserű pohár. De végül is helyreállt az egyensúly, engedett az isteni természetnek, és azt mondta, mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ezért lehetséges az, hogy az ő élete bennünk is megfoganjon és kibontakozzék, és félre tudjunk állni az ő útjából, és ő élhesse bennünk a maga életét. A maga engedelmes, az atya kezében mindig használható életét. És akkor eljutunk mi is oda, hogy őszinte kérésünk lesz az, egy vágyat hagy nekem, hogy halljam és kövessem szent igazságodat. És ez nem valami keserves, könnyes teljesítmény lesz, és nem szenvedés lesz, hanem a kiteljesedett és minden körülmények között boldog embernek az újra és újra ismétlődő imádsága. Hadd kérjem azt, hogy csak azok énekeljék most ezt az éneket, akik valóban szeretnének eljutni ebbe az állapotba. Az 512. éneknek a második verse ez. Legyünk őszinték Isten előtt, és aki nem akarja ezt, az ne kérje. Aki akarja, az viszont azzal a hittel kérheti, hogy megkapja. Az 512. ének második versét énekeljük. Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt útamat, és minden parancsodat. Egy vágyat hagy nekem, hogy halljam és kövessem szent igazságodat. Bocsáss meg, atyánk, hogy féltjük magunkat tőled. Bocsáss meg, hogy ennyire nem bízunk benned. Jobban megnyugtat minket, ha mi intézhetünk el valamit, mint hogy ahelyett, hogy hittel rád bíznánk. Kérünk, szabadíts meg ettől a hitetlenségtől, bizalmatlanságtól, és támaszd a mi szívünkben őszinte vágyat és készséget arra, hogy elinduljunk azon az úton, amelyikre hívsz, amelyikről világosan megmondtad, Úr Jézus, hogy az életre vezet, de azt jelenti, hogy megtagadjuk magunkat, fölvesszük a keresztünket, és téged követünk. Kérünk, hogy add nekünk ezt az egy vágyat. Hadd formálódjék ki bennünk az új ember, akit te teremtesz. Szeretnénk félreállni a te utadból. Olyan sokszor bele okvetetlenkedünk a te mentő szeretetednek a munkájába. Olyan sokszor többnek képzeljük magunkat náladnál. Bocsáss meg ezt az istentelen gőgöt. Szeretnénk most megalázkodni. Kérünk, tedd mindannyiunk számára, mit jelent az megnyitni magunkat előtted, miben kell most engednünk. Hadd tudjuk kimondani azt, hogy mindazáltal a te szavadra megtesszük. És ajándékozz meg minket az engedelmes élet békességével, örömével, mindazzal az áldással, amit a tiédnek ígértél. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Maga pedig a békességnek Istene, töltsön be titeket minden reménységgel és örömmel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a kegyelem által. Amen.